Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a mai alkalommal is a Mírem Rádió hallgatóit. A mai hittanóra témánk az üresedő templomok ideje. Ahol igaz szeretet van, ott lakik Isten, énekeljük. Ahol az emberek önfeláldozó szeretetben túllépnek önmagunkon, ott van jelen a jóság feltétlen energiája, amit Istennek nevezünk. Ma gyakran halljuk, tapasztaljuk, hogy kevesebb ember, hívő ember jár templomba. Régebben az máshogy volt, tiszta más volt, rengetegen jártak templomba, körmenetek voltak, sok minisztrás volt, mindegyik faluban pap volt, mennyi esküvő, keresztelő volt, és sorolhatnám. Nyugodt-Európáról nem is beszélve. Szép nosztalgia, de mit mutat a valóság? Először is tisztázni kell, hogy mit is jelent az, hogy hívőnek lenni, vagy kereszténynek lenni. Először is nem azt jelenti, hogy templomba járunk, hanem inkább, hogy Krisztus lelke birtokában vagyunk. Az üresedő templomok képe egyben mutatják, negatívan nézve, hogy ez lehet a jövő egyházának, a templomok, a kolostorok, a vallási közösség nélküli egyház képe vagy metaforája. Ha a világ nem tér meg, ez lesz a jövő képe az egyháznak. A világ az a világ lesz mindig. Akkor az egyház, ha nem tér meg és nem változik meg, lehet. Az egyháznak és a vallásnak egy formája mindig változott, de a lényege nem. Vagy itt az ideje, hogy felkészünk valami más egyházformára? Lehet. Ezt nem kell, hogy negatívan vegyük. A mai üresedő templomok a Jeruzsálem üres sír metaforája lehet is. Nincs itt, felkelt. Megelőztiteket Galileába, ott látni fogjátok. Milyen jelei vannak a jövő egyházának? Hol lehet majd megtalálni az élő Istent? Isten persze mindenhol jelen van, hisz lélek. Jelen van az egyházban, a liturgiában, a szentségekben, de igazán a saját szívemben, az Istennel való és az emberi kapcsolatokban. Isten ott van azokban is, akik éheznek, szomjaznak, a szegények és a üldözöttek között. Ha nem szolgáljuk és nem segítjük őket, örökre hiányozhatnak. Az eddigi teológiai klasszikus Karl Rahner ezt mondja. Ez lesz a névtelen, vagyis anonim keresztényekben is. Lehet messze túl az egyház látható határain. Azokban, akik vágynak utána, akik keresik őt, de még nem fogalmazódott meg bennük az Isten fogalma. Lehet, hogy pont a keresők egyre táguló világába. Ez mindenek előtt a mai Galilea, ahová el kell mennünk, hogy Krisztust elhozzuk oda, másrészt, hogy ott is keressük és megtaláljuk Krisztust. Mi, akik hívőknek tartjuk magunkat, nem rendelkezünk amolyan krisztusi monopóliumával, hogy erre csak nekünk van kizárólagos jogunk. A keresők világa nem a klasszikus, tradicionális misszióra vár, arra, hogy mindenkit megtanítsunk körülöttünk, és igyekezzünk minél előbb megtéríteni mindenkit. És a mai egyházi kereszténység intézménye és mentális határai közé kell őket taszítani. Ma másról van itt szó. Radikálisan ki kell tágítanunk meglévő határainkat, a másokkal folytatott őszinte és gondos párbeszédre. A hitünk titkai azok a keresztény hit titkai, amelyek ebben az időszakban is játszódnak és tükrözik a mai egészen különleges zárt és üresedő templomok idejét is. A koronavírus járvány idején átélt húsvéti ünnepek, mondom így paradox módon, talán sokkal inkább keresztény ünnepek voltak, mint máskor. Miért? Mert a bezárt templomok és a nehéz megpróbáltatások, fájdalmak és szorongások időszaka sajátos módon illeszkedett a húsvéti drámához. Idézzük vissza, hogy azokban a vasárnapi szentbeszédekben, az üres templomokban és a kamerával szemben igyekeztünk a hívő emberekre gondolni, akik rendszeresen jártak templomokba, de érdekes módon pont a keresők igen széles közösséghez is elért ez az üzenet. Igaz, hogy nem volt személyes, de elért hozzájuk Isten igéje. Ez lehetne az az alapértelmezett helyzet, jel is, és kihívás egyben, hogy közelebb kerüljön az egyik ember a másikhoz. Hogy közelebb kerüljön az ember az Istenhez, hogy megszólítható legyen. Igen, lehet, hogy ez az idő bizonyos jele volt ennek. De persze, amiről az elején szó esett, hogy ez egy figyelmeztető jel is lehet. Hogy a koronavírus járvány idején le kellett zárni az üres templomokat, és az emberek elszoktak attól, hogy a hitüket gyakorolják. És lehet későbben valóban kiürülhetnek. Valahol tényleg oda kell figyelni az egyházon belül is ezekre a jelekre. Lényegét Krisztus tanítása természetesen megtartva, de lehet, hogy egy lelki reformon, egy paradigmaváltáson, egy bizonyos gondolati struktúrák megformálásán. Talán esélyt adott és kihívást is egyben, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ha nem járunk rendszeresen templomba, akkor tulajdonképpen miből is áll a keresztény identitásunk. És mi tartja fenn a hitünket, ha már nincs lehetőségünk templomba járni? De most inkább szemben kell állnunk azzal a ténnyel, hogy olyan időt élünk át, hogy üresednek a templomaink, hogy fogyatkozik a hívek száma, a társadalom, Európa és számtalan nemzet, ami idáig kereszténynek vallotta, illetve nevezte magát, valahol fakul. A statisztika és a számok is erről beszélnek. Nem muszáj, hogy ez feltétlenül negatív legyen, vagy hogy ez a veszély itt volna, és valami veszélyt jelentene, hogy a tömegek eltűnnek. Lehet, hogy nem lesz mennyiség, de lesz minőség. A keresők sokossága és nyitottság a természet feletti felé lehet egy kiinduló pont. Arra, hogy az emberi természet talajába az isteni kegyelem működni kezdjen. Természetesen újra kell evangelizálni, újra kell katekizálni. Kérdés, hogy hol? Mindenhol. Hogyan? Mindennel. Személyesen, a médián keresztül. Bevetni minden eszközt, amivel megszólítható az ember. Az ember egy befejezetlen projekt, mondja Tilda Chardin. Lehet, hogy a mai emberiség és a mai kereszténység a továbbfejlődés küszöbén áll, hogy közelebb kerüljön az úgynevezett omega ponthoz. És ez lehet az a pont, hogy tovább haladjon. Megtalálja Istent, megtalálja önmagát. Persze sok mai humán gondolkodó és ideológia azt mondja, hogy nem az Isten elérése a cél, hanem az ember megvalósítása a cél. Bizonyos értelemben Nietzsche aláírta volna ezt a mondatot, hogy az ember az út. Az ember nem más, mint átmenet, híd a szuperemberhez, az übermenshez. De tudjuk, hogy az ember számára csak Isten lehet, az a kiinduló pont, és az a beteljesülő pont, az a omega pont, amit de Chardin említett. És erre az embernek rendelkezésére áll a jelen idő. És árulkodnak szintén az idők jelei, mint amolyan aggiornamento a II. Vatikáni zsinat idejét megelőzve. A Szentírásban számtalan helyen olvashatunk arról, hogy Isten tervében minden szerepet kap. Szerepet kap az idő. Jézus megjelent Galileában és kijelentette, betelt az idő. Szent Pál apostolnál pedig azt, hogy mikor pedig előtt az idők teljessége, elküldte Isten az ő fiát. Galata levél, 4. fejezet. És sok minden más. Láthatjuk, hogy Isten az időt is felhasználva viszi végbe akaratát. Életünk véges volt, amiatt fontos, hogy jól osszuk be időnket. Odafigyeljünk az idők jeleire is. A földi pályánk sokkal rövidebb, mint ahogyan az emberi nézőpontunkból sokszor látni véljük. Fontos, hogy Istennek tetsző életet törekedjünk, tehát a rendelkezésre álló időt is a legjobban használjuk fel. Ezért nem mindegy, hogy számunkra az idő múlik, vagy telik. A 94. Zsoltárban olvassuk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A bölcsesség elérésének és nevelésének egyik útja, hogy minden napunkat az örökké valóság szemszögéből szemléljük. Teremtő Istenünk az örökké valóság magvát is a szívünkbe plántálta. Annak tudatában, hogy számot kell majd adnunk az időnkről, és minősített vagy megszentelt időről is. Mert tőle kapjuk minden időnket. Ezért kell, hogy jól használjuk fel ezt az időt. C.S. Lewis, keresztény író és irodalomtörténész, jól értette ezt a gondolatot, mikor a következőt mondta. Ha figyelmesen olvassuk a történelem könyveket, akkor fel fogjuk ismerni, hogy azok a keresztények tettek a legtöbbet a jelen való világért, akik a legtöbbet gondoltak az elkövetkező világra. Tehát nem azok, akik a jelen világnak éltek. Az emberi élet ideje tehát nem olyan, mint a tárgyak ideje. Nem csak Kronosz. Mert ez az idő múlik. Egy irányba megy, mint a víz a folyóban. Mint az óra ideje naptárban. Hanem az emberi élet lehet Kairosz is. A lehetőségek ideje. A beteljesült idő. Valamire vagy valakire. Mindennek megvan a maga ideje. Minden cselekvésnek, tettnek megvan a maga ideje, stb. Olvashatjuk a Prédikátor könyvében. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje. Minden dolognak az ég alatt, a születésnek, a meghalásnak. Megvan ideje az ültetésnek, az ültetmény kitépésének. Megvan az ideje az ölelésnek, a gyógyításnak, a rombolásnak, az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, a nevetésnek. A gyásznak, a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, megvan az ideje a kövek összeszedésének, a hallgatásnak, a beszédnek. Milyen az a jelen idő, amire a mai idő keresői várnak, amivel meg lesznek szólítva? Nevezzük őket a jelen idő zekósainak. Vagy mihez van itt az idő? Mit árulnak el az idők jelei? Vagy milyen jelet ad nekünk Isten, ahogy Jézus idejében utalt arra, hogy olvassuk el a prófétáknál? Itt az idő arra, hogy tevékenyek legyünk elsősorban. Tegyük is meg, és keressük Isten akaratát. Szedjük össze a köveket. Takarítsuk el őket, hogy a kődobálásnak és a megkövezésnek véget vessünk. Köztünk, emberek között, nemzetek között, a politikában, a családokban, a társadalomban, a vallások között. Elég volt. Itt az idő a közelségre. Híres filozófus és gondolkodó Martin Heidegger szépen és frappánsan megfogalmazta, hogy a technika átlépte az emberek távolságát, de nem hozta közelebb az embereket. Talán előre látta ezt a folyamatot, hogy a létezők elbűvölik az embert. Az ember az értelmét a technikára fogja kiélezni, és a bölcsesség le fog zülleni számítógépes intellektussá. Tudományos könyvek tudományos ülésekké fajulnak, az ember elfelejti az igazi létét. Vagy inkább a világ vált számunkra kicsivé? És a lenni vagy létezni bonyolultá vált? vagy kevésbé átláthatóvá? Ma tényleg semmilyen rendeltetési hely nem akadály, vagy nem válik elérhetetlenné. Heideggernek tényleg igaza van, a távolság legyőzése még nem azt jelenti, hogy közelebb kerültünk egymáshoz. A közelség megteremtése lelki feladat, amelyet nem delegálhatunk semmi technikai műszer terjeszkedésére, amely a világunkat irányítsa. De hogyan születik meg ez a közelség? Ez a kérdés csak variánsa lehet annak, amit a farizeusok is Jézus felé idéznek. Hogy ki az én fele barátom? A válasz ma is 2024-ben ugyanaz. Te legyél a közeli. Te váljál közelivé. Az idő a közelség megteremtésére, az ideje annak, hogy éppen pontosan összeszedjük a köveket. A világunk teli van szétszórt kövekkel, melyek nehezek, élesek és veszélyesek. Azzal, hogy újra arra használni fogjuk őket, olyanok is lesznek. Szükséges, hogy eltávolítsuk életünkből a régi vitákat, a sok tisztázatlan dolgot, félreértéseket, csalódottságokat, meg nem bocsátott bűnöket. Mert ez minden kővé alakulhat, ez minden elváltozhat az előítéletek bálványaival és elé ellenségeskedésekké. Ezért elválasztják egymástól az embereket, nemzeteket, kultúrákat és a vallásokat. Erre kell fordítani az időt, hogy ezek a bálványok, a kövek eltűnjenek. Ez bizonyára nagyon nehéz feladat. De ez, ahogy a német mondja, Aufgabe, feladat. De a szó belsejében benne van szintén a Gabe, tehát ajándék is. A feladat után ott lesz a jutalom, az ajándék. Nekem is, és másoknak is. Itt van a mai közel-keleti térség. Jézus Jerikóból Jeruzsálembe vezető úton találkozott, és megszólította Zakeust. Ma is itt vezet az az út a palesztin és Izrael területein keresztül, amin Jézus járt 2000 évvel ezelőtt. De most az a baj, hogy tele van útzárásokkal, katonákkal, erőszakkal, háborúval. Ma mehetne arra, vagy menne arra Jézus? Itt tett számtalan csodát, és találkozott emberekkel, beszélgetett velük, és meglátogatta őket, ahogy Zakeust is. Sajnos a mai kor Zakeusainak nem csak apró fügefalevelek gátolják, hogy lássák Jézust, hanem fegyverek, gyűlölet és erőszakok. Azok, amelyek gátolják, hogy lássák Jézust. Vagy ott van Ukrajna, vagy akár Jemen. És ez csak egy pár a sok hely közül, ahol a gyűlölet bálványai, a fegyverek halmazai vannak. Lehetséges, hogy túllátni ezeken a gyűlölet falain, és meglássuk annak a lábait, aki a jó hírt és a békét hozza. Jézus meghívása nem szűnik meg, ma sem, hogy közel akar lenni hozzánk, és vendég akar lenni a mi házunkban. Nem csak Szentföldön, nem csak Jerikóban, hanem földkerekség minden egyes helyére a békéjét akarja vinni ma is. Vagy már az emberek szótárából eltűnt ez a szó? Vagy ha beszélünk is a békéről, akkor miért nem tesszük meg? Vagy ha meg is tesszük, miért nem gyakrabban, állandóan? Miért nem lehet felcserélni a bosszú, a gyűlölet, az erőszak, a haragot békére, megértésre? Ahogy Jézus mondta anno idején a nyolc boldogságban a táborhelyen. Hogy boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni őket.
veszély, nem némít már semmi sem nem. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így láthatod. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem. A szívem elmenekül a bánat. Nincsen helye már, hisz öröm lakja a lelkemet. Ezért hirdetem áldosség szent nevet. Nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellém ülsz, és néhány szót is válthatunk.
Emmanuel Levinas azt állította, hogy Isten nem jelenik meg máshogy köztünk, csak a másik ember arcán keresztül, a fele barát arcán keresztül. Mert a másik arca tiszta, csupasz, mezítelen, de sebezhető is egyben. De pont ezzel, hogy arca tekintete ránk szegeződik, kötelez is bennünket. Illetve lekötelez feltétlen hatással. Újra emlékeztet bennünket, és felidézi bennünk azt, hogy hivatva vagyunk a mások iránt, a mások iránti felelősségre. Felelősség elé vagyunk állítva, amióta megszülettünk, és ragadnunk kell ezt a feladatot, amiről Kain lemondott, hogy ki vagyok én, talán őrzője a testvéremnek. Éppen a felelősségben mutatkozik meg a szeretet értelme és a szeretet lényege. Az ember arra hivatott, akár tetszik neki, akár nem, akár tudatosítja, akár nem, hogy felelős másokért is. Ez az, ami hiányzik, talán a mai időnkből. Ez az emberi tulajdonságnak viszont a legsajátosabb hivatása, és érvényes minden egyes emberre, ma is. Az ember értelmes lény, és személy is egyben, és kötelezi őt a felelősségre, még mielőtt erről maga eldöntené. Felelősek vagyunk mindenért, és mindenkiért magunk körül, tetteinkért, szavainkért, környezetünkért. Azzal, hogy létezik a világban rossz, nem felelünk, gondoljuk. De ez tévedés. Ne gondoljunk, hogy semmiféleképpen nem érint ez bennünket. De igenis, kissé-kevésbé mindenkit érint minden. Pont ez adja meg azt az értelmet, amennyire az ember értelmes, hogy felelősek vagyunk egymásért. Isten bevetett hit, ahogy Levinas mondja, Levinas szerint pont abban nyilvánul meg, hogy fáradhatatlan felelősséggel vagyunk a mások iránt. Johann Baptist Metz, a híres felszabadítás teológia képviselője azt állítja, hogy a szolidaritás koncepcióját is ki kell bővíteni az áldozatok, a szenvedők, a szegények szolidaritásával. Ahogy Jézus beállt a sorba, és várta, hogy keresztelő János keresztelje meg, Jézus is valahol szolidaritást vállalt. Jézus nem volt szüksége bűnbánatra, nem volt bűne. Mégis megkérte keresztelő Jánost, hogy keresztelje meg őt. Jézus egyé akart válni velünk, emberekkel. Szolidaritást vállalt a bűnös emberiséggel. Ezért a szolidaritás kölcsönös segítségvállalás is egyben. Jézus Krisztus által az Isten részt akar venni az emberi életben. Sajnos a világ az önkiszolgálás eszméjét kínálja. Saját magam válogathatom meg, mit akarok, ami tetszik. Az ember elfelejtette nem a válaszokat, hanem az alapvető kérdéseket. Hogy ki vagyok? Miért vagyok? Hiányzik a szolidaritás. Hiányos, felületes vagy gyenge az emocionális világa. És itt jön el az a svéd csavar, amit nem lát be az ember. Hogy nem lehet leszűkíteni az emberi életet csak az emberi kapcsolatokra. Csak az emberi életre. Az ember és az Isten egybe tartoznak. Sajnos, Isten nélkül az ember saját maga létét, egzisztenciáját konzumálja, illetve emészti fel. Melynek a végeredménye pont az üresség. A belső lelki virág elszegényesedése. Az ember saját magának válik áldozatul. Az úgynevezett minőséges földi élet és a jólét még nem boldogság. Ezek azok az üresedő templomok, ahogy Szent Pál apostol mondja. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? És az ember tényleg nem önmaga, Isten nélkül. Jézus szolidaritása szintén az ő felkiáltása a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézus átkölcsönözte ezt a hangot minden elhagyatott, kizsákmányolt, elfelejtett, elhallgatott és erőszakot tapasztalt emberektől. Itt vállal Isten szolidaritást, együttérzést, és egyé válik velünk. Ez az igazi ember szeretet, felebaráti szeretet. Ember szerető Istenünk van. Ehhez kell hasonlóvá válnunk, ahogy tudunk. Jézus ezzel szüntette meg minden akadályt. Az ember és ember között, az ember és Isten között. Hogy teljesen kiüresítette magát a kereszten. Mindenestől, mert szeret. Az élet nem csak az események folyamata, kronosz, kronológiai időfolyás, hanem az is, hogy elgondolkodjunk azon, mi miért van, hogy megtaláljuk az élet értelmét, a kairoszt. Ma elszabadult az emberi szenvedély, mely észrevétlenül a személy torzulása felé halad. Itt az individualizmus, a narcizmus, a hedonizmus. Azt teszem, amit akarok, az lehetek, aki akarok, és az ember bálványimádó lett. És ez a sok áldozat Ez sok áldozatot szül maga körül, mert az ember a másik emberen keresztül sokszor valósítja meg ezt az önző vágyait. Itt is figyelmeztet bennünket Szent Pál apostol. A korintusi levélben a szabados életmód elkerülésére. Minden szabad nekem, de nem minden hasznos. Minden szabad, csak ne váljak semminek a rabjává. Az ego uralja ma az emberi szemét. Az ipszum tengely körül forog az ember. Az ipszáció kifejezés érdekes módon a lélektanban azt jelenti, hogy az embernek nincs öröme. Ilyen ember legfeljebb a feszültségtől szabadul meg kis ideig. Egyéniségének felsőbb rétegei éheznek. Cselekedete után a felhúzott fantázia villanya hirtelen kialszik. A normális fáradtságon túl kiábrándultság, keserűség önti el. Borzalmas ürességet érez. Az ipszáció lehet a nem megoldott konfliktusok és konfliktus helyzetek kifejezése is. Az ipszáció tünet. Gyermekkorban a habituális ipszáció oka a tudnivágyáson kívül a szeretet hiány. A gyermek elhagyatottsága, az örömtelen magány. Erre egyetlen orvosság van, és pedig a szeretet, amelyet Isten nyújt. Isten Jézusban már kinyilvánította önmagát és szeretetét. Ezzel rámutat a helyes döntésre és igazi értékekre is. Az igazságra, a teljes igazságra. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Nekünk azonban Szent Lelke által kinyilatkoztatta ezt Isten. Olvashassuk az első korintusi levél második fejezetében. A világ, a média gyakran megtéveszt bennünket, félrevezet, hazudik nekünk, vagy nem mutatja meg a teljes igazságot. Tudjuk, hogy a megtévesztés iskolának legfőbb képviselője és a hazugság atya pont maga a gonosz. A legnagyobb taktikája az, hogy bemutatja az igazságot, de csak mint a féligazságot. És a féligazság sokszor a legnagyobb hazugság, ahogy mondja Søren Kierkegaard. Kétféle módon tehetnek bolondá engemet. Az egyik, hogy elhitetik veled a hazugságot, a másik, hogy visszautasítod az igazságot. Vagy ha hallgatotok, maradunk és csendben, ugyanúgy a féligazság csodájába esünk, mint ahogy Robert Louis Stevenson véli. A legkegyetlenebb hazugságot sokszor a hallgatás fejezi ki. Vagy pedig Dan Brown regényíró Da Vinci Kód című filmében, ez teljes mértékben tapasztalható és látható, hogy a féligazságok a legnagyobb hazugságok. Az újkori Zakeus a megtévesztő féligazságok fügefa levelein keresztül láthatja az igazságot. Engedni kell, hogy szeressen Isten. Engedjük be, és fogadjuk be a szeretetet életünkbe. Isten szeret. Jézus maga a szeretet, a nyitottság. A keresésben fog megismerni, és lehívni a fügefáról, ahogy Zakeust. És ha Isten, a házunk, szívünk vendége lesz, így tudunk közelíteni mink is a másik emberhez. Szolidárisok lenni másokkal, a szenvedőkkel, az áldozatokkal, és a másik ember arcán ezáltal az Isten arcát is láthatjuk. Amen. Köszönöm a kedves Mária Rádiói hallgatóinak a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Jelencsics Erik atya műsorát hallották. Thank you.
hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erik atyával.